Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Egy nagyon érzékeny témáról, illetve területről, a szemünk világáról, a tisztánlátásról, illetve a velünk született öröklődő szembetegségek kezeléséről, a terápiás lehetőségekről, és az ezzel kapcsolatos kiemelkedő orvosi kutató munkáról, eredményekről és további lehetőségekről beszélgetünk ma, mert hogy ahogy a világunk változik, fejlődik, ez a terület is újabb és újabb lehetőségeket nyit, és aki erről beszámol, illetve egy picit segít eligazodni ebben a világban, a stúdióban itt van dr. Zobor Anna Mária Ditta, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának szemészorvosa, egyetemi docens, aki szemészeti genetikával foglalkozik, és emellett klinikai kutatóorvos. Ditta, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Előzetesen azért elárulnék a hallgatóknak rólad annyit, hogy 17 éve kutatod az öröklődő szembetegségeket, és amellett, hogy kutatsz, napi szinten foglalkozol orvosként is a betegekkel, illetve a ritka szembetegségekkel, és a beszélgetésünk apropója, miért most itt vagyunk a stúdióban, az a díj, a L'Oréal UNESCO a nőkért és tudományért díj, amit másik két kutatónővel egy időben kaptál meg nemrég. Először is gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm.
És egy gyors kérdéssel folytatnám is, hogy szakmailag mit jelent számodra ez a díj, vagy ez az elismerés?
Szakmailag, meg emberileg is egy nagyon nagy hálával tartozom a bizottságnak, akik engem választottak ki ennek a díjnak a megítélésekor. Szakmailag azért, mert szemészként és klinikai orvosként próbálok a klinikai munka mellett kutató munkát is végezni, ez klinikai kutatás, és ráadásul a szemészeten belül is, ami eleve egy kisebb szakma, annak is egy egészen különleges, ritka betegségekkel foglalkozó szakterületét választottam én hivatásnak gyakorlatilag, és ezekre a ritka öröklődő szembetegségekre irányul a kutatás is, amit végzek, és ezért is egyrészt tartottam nagyon nagy lehetőségnek, hogy a ritka betegségek így egy kicsit fókuszba kerülhettek ezáltal a díj által is, hiszen ahogy az angol szakirodalom is megfogalmazza, ezek néha ezek az úgynevezett orphan disease, tehát hogy árva betegségek, amik valószínűleg a gyakorlatban gyakrabban előforduló szembetegségek mögött mindig kicsit háttérbe szorulnak. Másrészt ugye nehéz ezeket a betegségeket diagnosztizálni is, és a kezelési lehetőségeik is jelentősen megnehezítik a mindennapjainkat, hiszen nagyon korlátozott az, amit a betegekért tudunk tenni.
Hát és a szemünk világa tényleg a legfontosabb, ezzel kezdtem, talán a legfontosabb érzékszervünk.
Így van,
fogalmazunk így.
Így van, ez egyébként volt több felmérés is, vagy ilyen tanulmány is ezzel kapcsolatosan, hogy mi az, amit az emberek a leginkább féltenek, melyik érzékszervük, és az pont a szem és a látás, aminek az elvesztésétől mindenki a leginkább tart. Tehát emiatt is volt az én számomra ez egy nagyon fontos díj, hogy megkaphattam. Másrészt pedig talán azért tartom ezt a díjat szintén személyes szempontok szerint nagyon fontosnak, mert én korábban Németországban dolgoztam, és a külföldön összeszedett tudásommal hazajöttünk családostól, és én ezt Magyarországon szeretném kamatoztatni, erről és talán majd ezért is volt egy nagyon fontos visszajelzés az, hogy amit eddig csináltam, amire az energiát rááldoztam, az, hogy távol voltam a családtól, az, hogy külföldön próbáltam meghelytállni, és ott a maximálisat teljesíteni, és aztán mindezt hazahozni, az talán itthon is egy elismerést kaphat, és hogy ez egy további bíztatás az én számomra.
Igen,
hogy,
hát ez egy érték.
Hogy ezt érdemes itthon is folytatni.
És ez jó is, hogy mondod, hogy hazajöttél, és erről majd még bővebben is kérdeznélek, de hogyha még itt a díjnál maradunk még egy pillanatig, azért egy ilyen díj mindig azzal jár, hogy itt kell ülnöd a rádióstúdióban, hogy nyilatkozni kell, azért egy orvoskutatónak ez nem annyira a közege.
Ebben egy picit ellent mondanék, mert nekem abszolút közegem az, hogy emberekkel foglalkozom, emberekkel beszélgetek minden nap, hiszen én klinikai orvosként dolgozom, és a kutatások is, amit végzek nap mint nap, az klinikai kutatás, tehát én betegekkel vagyok kapcsolatban.
Tehát
én
nem úgy csak gondolom, a két csövek mögött, vagy a számítógép mögött.
Sőt, egyáltalán
ülsz.
Nem. A számítógép mögött nagyon igen. Sokat, de alapvetően én nem tudnám elképzelni úgy az én orvosi szakmámat a beteg kapcsolatok nélkül. Tehát nekem nagyon fontosak ezek az emberi kapcsolatok, és én nagyon igyekszem is erre nagyon sok időt szánni. Ezek nagyon különleges, nehezen megfogható, nehezen diagnosztizálható betegségek, és mivel korlátozott ugye a lehetőség is, amit a betegek segítségére fel tudunk ajánlani, ezért a legfontosabb talán az, hogy egy kapaszkodó tudunk lenni minden beteg számára, és ezért rá kell szánni az időt. Tehát én nagyon sokat szoktam beszélgetni a betegekkel, tartjuk a kapcsolatot, próbálok segíteni, és egy orvosi szakmán túlmutató segít, segítségnyújtás is talán az én feladatom, hogy tovább irányítsam őket olyan betegvédelmi egyesületekhez, vagy rehabilitációs központba, ami már egy kicsit ilyen nem kimondottan az orvosi szakmához, hanem inkább az emberi oldalához kapcsolódik ennek az egész betegségnek. Tehát egy segítés minden oldalról, nem csak a medicína területéről.
Hát ezt jó is, hogy mondod, engem mindig a honnan hová érdekel. És az, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy ez a te utad most már, de mondjuk gyerekkorodban is már erre vágytál?
Gyerekkoromban körülvettek orvosok, mert a szüleim mindketten orvosok voltak, nagybátyám is, végül is a bátyám is orvos lett, tehát igazából nem volt újdonság az, vagy nem volt nagyon kirívó az, hogy én is ezt a szakmát választottam.
Hát ez magától értetődött egyébként?
Tulajdonképpen magától értetődött. A szüleim nagyon nagy elhivatottsággal végezték a szakmájukat. Édesapám szülésznőgyógyász volt, és szerintem egyébként ez az egyik legszebb területe így az orvostudománynak, hiszen ott egészséges gyermekek is születnek, tehát az egy fantasztikus dolog. Tehát valószínűleg mindig is bennem volt az, hogy én ilyen közegben mozogtam. Gyermekként is rengeteget jártam édesanyámnak a rendelésére. Tehát engem sosem taszított, hanem inkább vonzott ez a terület, hogy oda bemenni, nem féltem tőle soha. És ez biztos megalapozta a döntésemet, de a szülők sosem erőltették, hogy igenis orvosi pályára kell menni. Úgyhogy amikor ilyen 16-17 éves lettem, és akkor eldöntöttem, hogy majd egyetemre szeretnék menni, akkor majdnem, hogy magától értetődő volt, hogy én az orvosi pályát fogom választani.
Nyilván abból meg már, hogy az ember milyen irányba szokosodik, az menet közben derül ki.
Az menet közben alakult, így van. Nem, az orvosi szakma az mindenféleképpen, de én alapvetően az egyetemen mindenre nyitott voltam. Tehát engem az anatómia ugyanúgy érdekelt mind a mai napig, tehát tényleg leköt, hogy megértsem azt, hogy hogyan működik mondjuk a szem, az ideghártya, és pont ez az állandó ilyen tudásvágy, vagy ez az állandó ilyen információgyűjtés az, ami motivál engem arra is, hogy én nem a klinikai munkán túl is ezeket a betegségeket végig gondoljam, hogy próbáljam megérteni azt, hogy mi is lehet a hátterében, mitől alakulnak, és ezzel talán segíteni azt, hogy akkor miért és hogyan lehet majd ezeken későbbiekben esetleg segíteni a többi kutatótársal együttműködve természetesen, hogy egy megfelelő terápia, vagy egy kezelés, vagy akár egy rehabilitáció létrejöhessen.
Azon gondolkodtam, hogy kicsi korodtól orvosok között mozogtál. Mást jelentett neked régen a fehér köpeny, mint most, amikor már rajtad is van?
Ezt nehéz megválaszolni, mert én ezt a fehér köpeny effektus sosem éreztem. Tehát gyermekként sem, és most is úgy érzem, hogy én próbálok közvetlen lenni, tehát emberségesen viselkedni, és megértően...
Nem távoli felsőbbrendűséget belevinni
tehát
ebbe a
nekem
szakmába.
Abszolút az emberi oldala az egy fontos meghatározó tényező, főleg olyan betegcsoportnál, akikkel én foglalkozom, hiszen ott nagyon fontos odafigyelni a részletekre. Sokszor ugye, mivel családfát veszünk fel, sokszor akár személyesebb kérdések is fölmerülhetnek. Meg szoktuk kérdezni a munkahelyen való eligazodást, hogy ott jól mennek-e a dolgok, hogy ott miben tudunk segíteni. Tehát mindig valahogy ilyen emberségesebb oldalról próbálom én megközelíteni ezeket a dolgokat, és ezáltal valahogy nálam ez a fehér köpeny, még ha rajtam is van, nem érzem úgy, hogy én ettől más lennék. Inkább egy beszélgető partner szeretnék lenni így a betegeknek, akik megszavazzák nekem a bizalmat talán azzal, hogy elmondják a panaszukat, problémáikat, számítanak rám, és aztán a nehezebb vizsgálat ez egyébként meg szokott térülni, mert nagyon jól együtt tudunk dolgozni, és akkor sokkal jobban végig tudunk menni azon a részletes klinikai vizsgálaton is például, ami mondjuk sokszor megterhelő a betegek számára.
Viszont arra kíváncsi lennék, hogy miért pont a szemészetet választottad, azt mondtad, hogy édesapád szülésznőgyógyász volt, édesanyád is orvos volt, te egy olyan területet választottál, ahol rengeteg probléma van.
A szemészetet én szerintem talán azért választottam, mert egy nagyon különleges területe az orvostudománynak, hiszen egy érzékszervünkkel, amiről beszéltünk már korábban, az egyik legfontosabb érzékszervünkkel foglalkozik, és ezen belül lenyűgözött az, hogy rengetegféle betegség van, annak ellenére, hogy egy pici szervről van szó, tehát a testünknek egy kicsi szervéről van szó, és nagyon komplex a működése, főleg, hogyha az ideghártyának a működésére gondolok itt, akkor mind a mai napig vannak olyan felfedezetlen területei, olyan idegsejti kapcsolatok vagy interakciók, amiket még mind a mai napig nem tudunk, és ezáltal nekem ez egy különleges része az orvostudománynak, és úgy gondolom, hogy a szemészet az a terület, ami nekem a leginkább tetszett talán az egyetemi évek alatt. Nagyon sok más minden megfogott, de valahogy a szemészet volt az, ami aztán 5. éven, amikor bekerült ugye a listámra, és bekerültem a szemészeti klinikára gyakorlatra, akkor az volt az, ami leginkább így magával ragadott.
Említetted, hogy sokáig éltél külföldön, Németországban, és ez a kaland, mert fogalmazzunk így, egy németországi ösztöndíjjal kezdődött még az 5. éved után, hogyha jól tudom. Miért szerettél volna külföldön tanulni, fejlődni? Mit vártál ettől?
Én egyetemi évek alatt pályáztam meg egy ösztöndíjat, amit az egyetem hirdetett meg, és volt lehetőség külföldre menni. Angolul, németül jól beszéltem már akkor is, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó nyelvtanulás is, hogyha valahova külföldre kimehetek egy kis időre. Biztos ez is motivált benne.
Meg egyébként hogy a szakmai út
szakmai
is, igen.
Részen is, akkor ha már a nyelvtudást egy kicsit magamba tudom szívni, és egy kicsit tudom gyakorolni, akkor a szakmai részen pedig úgy gondoltam, hogy akkor 5. év után nem a kötelező tantárgyakra fogok bejelentkezni, és ezeket a gyakorlatokat külföldön végezni, hanem halasztok egy évet, és a szemészeti klinikára kerültem ki végül is Németországba, a Freiburgi Egyetemre, ahol nagyon pozitív élmények értek, tehát egy nagyon barátságos, inspiráló közegbe kerültem már ott is, és ez megerősített abban, hogy igen, a szemészet az, amit én szeretnék csinálni, és utána, amikor 6. évre Magyarországra visszajöttem, és befejeztem az egyetemet, akkor utána én 1 évre mindenféleképpen szerettem volna még kikerülni, és beadtam a pályázatomat több helyre is, több lehetőség is lett volna. Ezek közül végül is a Tübingeni Szemészeti Klinika mellett döntöttem, ahol az én főnököm rögtön meg is, akkoriban még ugye jövőbeli főnököm, rögtön meghívott egy elbeszélgetésre, ami a számomra egy ilyen nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy rögtön be is hívtak, és amikor jelentkeztem nála, akkor mondtam, hogy én szemész szeretnék lenni, és igazából minden érdekel a szemészetben, és akkor volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy nekem az elektrofiziológiával, az öröklődő betegségekkel, a genetika részével kell foglalkozni, mert higgyem el, az fantasztikus lesz. Neki ez volt a speciális területe, ő az Eberhard Zrenner professzor úr. Ő egy nagyon úttörő ezen a területen, hiszen rengeteg díj, meg fejlesztés, és rengeteg minden fűződik az ő nevéhez, ami öröklődő retinabetegségekhez kapcsolódik. És én emlékszem rá, még mondtam is neki, hogy én ezt értékelem nála, de talán ez a legnehezebb területe, vagy az egyik legnehezebb területe a szemészetnek,
és hát, hogy ez az
hogy jó lesz ez így, és mondta, hogy higgyem el, meg fogom szeretni, és az a lelkesedés, az, amivel ő hozzáállt, és ez az állandó támogató közeg végül is bizonyította magát idővel, hogy tényleg ez az, amivel én szeretnék foglalkozni.
És akkor hogy lett az 1 évből 17?
Kimentem 1 évre külföldre, és annyira magával ragadott az ő zsenialitása, meg az, amikor minden egyes beszélgetésről az ember 10 új ötlettel jött ki, és egy állandó, folyamatos, inspiráló közegben élhettem, amellett, hogy ő rendkívül politikusan bánt mindenkivel, tehát egy nagyon jó menedzsere is volt az egész intézetének, és rengeteg lehetőség tárult föl. Szakmailag is mindenféleképpen úgy gondolom, hogy nekem ez egy nagyon jó időszak volt. Úgyhogy ez 1 évből könnyen lett, aztán 2 év, aztán már a szakvizsgáig maradás, és aztán hosszú távú maradás, úgyhogy ebből lett végül is 17 év. Szerencsére a férjem követett, tehát ő kijött utánam Németországba, úgyhogy ez a része nem jelentett úgy kérdés, hogy emiatt nem kellett lemondani ezekről az álmokról, úgyhogy én a férjemnek mind a mai napig ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott így nekünk.
És az nagyon érdekes, hogy ugye időközben ez alatt a 17 év alatt született 3 gyermeked is, igen. Itt az utolsó pár évben. Most 9, 7 és 4 és fél évesek a gyermekeid, és hát azért akkor ez szakmailag meg emberileg is kihívás volt, hogy az ember építi a karrierjét, közben ott vannak a pici gyerekek, a család. 17 év után döntöttetek úgy, hogy hazajöttök.
Igen, mindenféleképpen szerettünk volna gyermekeket, tehát én úgy gondolom, hogy az életnek a leghosszabb távú és legfontosabb célja az, hogy legyen egy családom, hogy legyenek gyermekeim, akikkel aztán közösen megyünk végig ezen a gyönyörű szép pályán, amit életnek lehet nevezni, és tehát mi mindenféleképpen szerettük volna, hogy legyenek gyermekek, és amikor megszülettek, akkor is már úgy nagyjából biztosak voltunk benne, hogy amikor ők iskoláskorúakká válnak, azt szeretnénk azért, hogy Magyarországon a magyar gyökerekhez igazodva tudjanak ők is nevelkedni.
Hát most van egy német anyanyelvi szintű nyelvtudásuk, ha jól gondolom, és mellette itt a magyar is.
Így van, ezt mindenféleképpen nagyon pozitív dolognak tartom, és ez nagyon fontos is szerintem, hogy emellett ők beszélnek németül is, tehát ez egy olyan plusz az ő számukra az életben, ami abszolút egy nyeremény. De amellett nagyon fontosnak tartottuk, hogy azért a magyar nyelvtant, a magyar történelmet, irodalmat tanulják meg, és természetesen azt is, hogy nagyszülőktől ne legyünk távol, tehát hogy ezek a családi kapcsolatok is a mindennapokban jelen tudjanak lenni.
És hát az első pillanatban is már azt mondtad, hogy szeretted volna a máshol vagy külföldön megszerzett tudást itthon hasznosítani, tehát akkor ez neked egy határozott célod volt, ha jól értem.
Ez egy határozott cél volt, én sosem terveztem életem végéig külföldön maradni, én mindig úgy gondolkoztam, hogy én szeretnék hazajönni. Nagyon jó dolgom volt kint, úgyhogy valószínűleg az egy évből ezért is lehetett egyébként 17, de amellett, hogy nagyon jó volt, ez persze azzal is járt, hogy nagyon sokat kellett teljesíteni. Tehát külföldiként és ráadásul nőként megállni a helyemet a németországi, velem egykorú orvosok között azért az mindig egy plusz teljesítményt igényelt, tehát én vettem a bátorságot, és felvettem a kesztyűt, és én úgy érzem, hogy én a maximumot kihoztam abból, amit feladatként feladtak nekem, úgyhogy ennek megvolt viszont a hozadéka is, tehát hogy én nagyon jól is éreztem magam emellett a főnököm mellett, akivel kint együtt dolgozhattam.
És mondtad, hogy mindig kell fejlődni, meg mindig lehet előre lépni, előre menni, és én azt írtam fel itt magamnak a beszélgetés előtt, hogy példaképekre mindenkinek szüksége van, és elnyerted a L'Oréal UNESCO a nőkért és tudományért díjat, innen indultunk. Hogy jó példákat kell mutatni, talán ennek a díjnak ez az egyik célja. És említetted, hogy neked is volt, vagy van példaképed a németországi professzor személyében mindenképp, de van még ezen kívül, akire felnézel, vagy aki adott neked, és azáltal lettél több?
A szüleim mindenféleképpen a példaképeimnek számítanak. Én úgy gondolom, hogy a férjemet is valamilyen szinten példaképnek tartom magam előtt, hiszen ő is egy hasonló karakter, mint én, és egymást erősítjük a mindennapi
tehát
életben, és kiegészítjük, igen. És
téren.
Úgy gondolom, hogy mindig van, akiből lehet erőt nyerni, vagy egy példát meglátni, akár a saját betegeimre is, ha gondolok. Nagyon sokan vannak, akik nagyon súlyos szembetegséggel küzdenek, és ennek ellenére megállják a helyüket önállóan az életben, diplomát szereznek, egy fontos szakmát vállalnak el, vagy egy nagyobb cégnek voltak a vezetői, volt ilyen betegem is, annak ellenére, hogy van egy handicapjük, tehát van egy súlyos látáskárosodás, akkor mindig végig gondolom azért, hogy igen, kell az energia, kell a motiváció, és ki kell tartani, mert fontos.
Mert ha más ilyen így nehézségeken van. Túllépve tud eredményeket felmutatni, akkor nekünk is tudnunk kell, ugye? Tehát valamilyen érzés van az emberben, meg hogy ezek a jó példák akkor hátharagadósak.
Így van. Úgyhogy ez szerintem egy abszolút egy alap dolog, hogy a saját gyerekeinknek is szeretnénk aztán persze mi is példaképeivé válni. Picit érzem is a saját gyerekeimen, amióta megvan ez a díj, hogy ők is motiváltabbak például, hogy hát iskolai versenyen voltak, részt vegyenek, vagy így is, tehát nagyon szorgalmasak, és nagyon büszke vagyok rájuk, de azért egy picit érzem, hogy ez még inkább nekik is egy ilyen plusz löketet adott ahhoz, hogy igen, kell igyekezni, tudást szerezni, és nem a maximális is teljesítmény, de minél többet kihozni magunkból természetesen.
Ugye ez egy kifejezetten nőknek szóló díj, vagy elismerés és segítség, és azt, amikor mondtad azt is, hogy külföldiként, nőként, akkor nyilván éreztem, hogy azért ebben a szakmában nem olyan könnyű nőként felemelni az embernek a szavát, vagy bizonyos dolgokat letenni az asztalra, vagy azt az elismerést megkapni, mint a férfi kollégák, vagy nem tudom, hogy többet kell letenni, ezt majd te megerősíted, vagy cáfolod, de hogy itt akadémikusokból álló zsűri ítéli oda évről évre a díjat. Ha jól emlékszem, most már a 21. alkalommal
igen.
És 57 hölgynek ítélték oda ezt az elismerést. Mit jelent ez egyáltalán ez a kezdeményezés szerinted a női kutatók számára?
A női kutatókat szerintem abszolút megerősíti abban, hogy ezt igenis folytatni kell, csinálni kell, és hogy van létjogosultsága annak, hogy nőként valaki egy kutatói szakmát választ. Alapvetően úgy gondolom, hogy nőként azért néha nehezebb érvényesülni, hiszen hogyha nőként kemények vagyunk, akkor az nehezebben fogadja el még mind a mai napig egy picit a társadalom.
Ha meg nem
vagyunk kemények, akkor meg... Tehát, hogy nem lehet még tökéletesen jól csinálni nőként, és ezért egy valamilyen szinten talán egy picit többet kell ahhoz teljesíteni, hogy ugyanazt az elismerést megkapja az ember. Ezt néha én saját bőrömön is éreztem, hogy ha férfi lennék, és ugyanez az önéletrajz lenne hátam mögött, akkor vajon most hol tartanék? Nem panaszkodom arra, hogy hol tartok, hiszen pont jó helyen vagyok, és ez így főleg a gyermekeim szempontjából az, hogy itthon vagyunk, és ebben a közegben lehetünk, az nekem most teljesen megfelelő. De néha azért ezen el szoktam merengeni, hogy férfiként valószínűleg már ugyanez a szakmai tapasztalattal, háttérrel való ahol teljesen máshol lennék.
Hát kicsit provokatív a felvetés, de korábbi interjú helyzetekben azért találkoztam olyannal, hogy mondjuk kutatói közegben kávét főzni még mindig női feladat inkább.
Ezt igazából nem tudom megítélni, talán igen, tehát valahol biztos megvannak még ezek a kicsit ilyen berögzült.
Hát nem szerencsés sztereotípiák.
Sztereotípiák, talán ez a legjobb megfogalmazása ennek. Ez így van, tehát valahol a nők még mindig azon az oldalon vannak. Engem ez abszolút nem szokott egyébként zavarni, mert én ugyanúgy vagyok édesanyja, meg ugyanúgy vagyok feleség, és ugyanúgy ellátom otthon a háztartást, sőt imádom is csinálni, hogy gyerekekkel együtt sütni, főzni.
Egyébként, hogyha még maradunk a nők kutatásban betöltött szerepénél, te ugye gyakorló orvos is vagy, és kutatsz is, de hogy van üvegplafon szerinted? Vagy ez talán már sikerült betörni?
Hát mindig lehet tovább fejlődni, tehát mindig vannak törekvések és célok az ember életében, ami hajtja és motiválja tovább. Én úgy érzem, hogy ezért Magyarországon én még nagyon sok mindent szeretnék változtatni, vagy elérni. Nem tudom, melyik a helyesebb kifejezés. A változtatás az mindig egy picit nehézkes, mert mindig, hogyha valaki külsősként jön be egy rendszerbe, ami valahogyan működött, akkor a változtatás az lehet pozitív, meg lehet könnyű, meg lehet nehéz is. De én úgy érzem, hogy a törekvéseim azok a külföldi példák alapján jó irányba tudnák terelni a magyarországi betegellátás Magyarországon, a betegeknek a vizsgálatát, az oktatásban betöltött szerepemet, úgyhogy én ezeket a jó tapasztalatokat Magyarországon továbbadni. Nem feltétlenül működik külföldön sem minden tökéletesen, úgyhogy valahogy a kettő ötvözését kell szerintem létrehozni, és mindenből a legjobbat meglátni, és aztán alkalmazni.
Rövid szünetet tartunk majd a zene után, és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Zobor Anna Mária Ditta, szemészorvos egyetemi docens, illetve kutatóorvos a vendégem. Tartsatok velünk továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal itt a Trend FM-en.